Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Pár hónapja kapott szájra az a hír, hogy a Sony, a méltán híres japán gyártó, okostelefonos vonalon kiadta a termékgyártást bérgyártóknak. Nem feladták az okostelefonos vonalat, nem vonultak ki a piacról, mert ezt nagyon sokszor elmondták, hogy ez nekik presztízs kérdés, hanem elemes egyszerűséggel leegyszerűsítették a portfóliójukat olyan mértékben az évek alatt, hogy igazából egy-két modellt kell már csak gyártani, és ezt a gyártást is egy külső félnek adták át, és hát akkor mindenki kicsit eltemette magában a klasszikus Sony okostelefonokat, még úgy is, hogy nemrég azért megjelent egy hetedik generációs csúcsmodelljük, ami már így készült, de ezt ugye mindenki látta jönni valahol az eladások alapján, viszont az, hogy a TV vonalon is meglépik ugyanezt, az számomra egy picit sokkoló volt, noha ismételten csak nem kellett volna meglepődni.
A Sony ugyanis átadja a televíziós üzletágát a TCL-nek, akiről azt kell tudni, hogyha valaki esetleg egy kő alatt élt eddig, az elmúlt egy évtizedben a teljesen ismeretlen kínai márkából az egyik meghatározó tévés piaci szereplővé vált, és most már abszolút egy lapon emlegetik az LG-vel, a Sony-val, a Samsung-gal, hogyha arról van szó, hogy televíziót akar valaki vásárolni, vagy hogy milyen televíziót érdemes egy adott évben vásárolni, és technológiailag is nagyon fejlettek a TCL tévék, tehát már olyan saját fejlesztéseik vannak, például ugye saját paneleket is gyártanak, nem csak maguknak, hanem bérve is gyártanak panelt TCL-ék, amik bizony-bizony adott esetben a szomszédos, előbb említett óriási márkáknál vagy megjelentek, vagy éppen még meg sem jelentek, és hasonló megoldásokon dolgoznak, úgyhogy tényleg egy röpke évtized alatt a semmiből egy meghatározó piaci szereplővé vált a TCL, ráadásul nagyon-nagyon-nagyon jó áron is adnak tévéket, és van nagyon-nagyon drága csúcskategóriás tévéjük, miközben a Sony azért valahogy a TV piacon elkopott, habár a védelmükre kell mondanom, hogy a prémium szegmensben szerintem még mindig a top 3 gyártó közé tartozik a Sony, tehát hogyha valakinek tényleg van pénze, és valaki akár 6 nullás összegeket is ki tud fizetni egy tévéért, akkor azért a Sony ott még csoda dolgokat csinál egészen a mai napig, de ugye nem mindenkinek vannak milliói egy tévére, és az olcsóbb szegmensben egész egyszerűen mind a konkurencia, mind az új márkák, mint a Xiaomi, és az összes többi ilyen kínai kisebb márka is egész egyszerűen lenyomta a Sony-t eladásokban, vagyis nem rentábilis már ez az üzletág sem. Viszont így a TCL-lel összeállva, úgy, hogy a TCL használhatja mind a Sony, mint pedig a Bravia márkákat, ami azért két olyan erős brand, amire azért a TCL új piacokat is tud építeni, megtarthatja, sőt, amiben tényleg ugye a prémium Sony tévék is nagyon jók, a képpel dolgozó rendszerük, tehát a háttér az, amitől gyönyörű lesz az a kép, és nem csak a panelen múlik, hanem azon is, hogy hogyan dolgozzuk fel azt a jelet, ami beérkezik a televízióba, ezt is fogja tudni használni a TCL, tehát valószínűleg a közeljövőben a TCL saját technológiái és a Sony háttere együtt a Sony és a Bravia márkanevekkel egy nagyon-nagyon erős piaci szereplőt is csinálhat a TCL-ből, de ebből már valószínűleg a Sony csak minimálisan fog profitálni, hiszen ők egész egyszerűen most ezzel együtt leadták a lantot. Én személy szerint sajnálom, annak örülök, hogy nem veszik el ez a márka. Én annak idején a Vajót, ugye a Sony-nak a laptop és notebook márkáját nagyon-nagyon sajnáltam, hogy eltűnt, ott is egészen remek dolgokat műveltek, de hasonló módon ott is a piac diktált, nem voltak olyan eladások, nem tudtak olyan áron laptopokat gyártani, mint amire a piacnak igénye volt, azt is le kellett adni. Még egy másik szomorú hírről kell beszámolnunk, úgy látszik erre a hétre ez jutott. Még valaki kiszáll egy nagyon komoly bizniszből, még egy ismeretlen gyártó hasonlóan ismeretlen, mint a Sony, és ez nem más, mint az Asus, aki pedig úgy néz ki, hogy a teljes mobil üzletágától megszabadul, hiszen hasonlóan az LG-hez nem túlzottan jók a számok.
Nagyon gyorsan szögezzük le, hogy a hír, amiről most szó van, nagyon friss, és egyben kicsit zavaró lehet, hogy pár hete volt egy hasonló megnyilvánulása az Asusnak, akkor azt mondták, hogy idén nem dobnak piacra okostelefon, hát ezt most egészen jól pontosította Johnny Shi, a vállalat elnöke, mert hogy az úriember kijelentette, hogy mind az ROG Phone, mind pedig a Zenfone vonalnak vége, olyan értelemben legalábbis, hogy soha többet nem jelenik majd meg új modell az Asus-tól, új okostelefonra semmilyen formában nem számíthatunk a gyártótól, a meglévő már kérett eszközök terméktámogatása természetesen megmarad, de ők a jövőt egy picit másképp képzelik el, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy valamennyire érthető is ez a vonal, hiszen ugye az Asus okostelefonos vonala két-három különleges modell mellett igazából a gamer okostelefonokról volt ismert, és ez több generáción keresztül fenntartotta az Asus, gyakorlatilag ők maradtak az utolsó képviselői az igazán játékra szánt okostelefonos vonalnak, miközben egyébként a piac, mármint a mobilos játék piac, elment egy olyan irányba, nagyon nagy részt legalábbis, hogy jól megalkotott recept alapján igazából bármilyen okostelefonon futni képes, de minden esetben valamennyire fizetős vagy reklámokkal teletűzett játékokat, és inkább a casual, egyszerűbb alkalmi játékokat kedveltetik meg a néppel, és pontosan emiatt az olyan nagy teljesítményt igénylő nagy címek, amik korábban azért így be lettek harangozva, illetve egy-két rendszeren azért megjelennek, egy-két platformon megjelennek, azok nem terjednek annyira, nem terjedtek annyira, ezzel együtt a gamer mobilok különleges képessége CSS segítő rendszerek, szupergyors új érzékelés, érintés érzékelés, extra gombok, nem annyira vágyott szolgáltatások az okostelefon vásárlók körében, illetve egyes verziók, egyes szolgáltatások pedig meg is jelentek más, nem játékra tervezett okostelefonoknál, ezzel pedig igazából kifogta az Asus azt a helyzetet, hogy a réteg termék már nem képvisel elegendő eladást, és nincs más terület, amire ráfókuszáltak volna annyira, hogy fel tudják venni a versenyt a nagy konkurensekkel, és ez valahol érthető, nyilván ez egyben a gamer mobil, gamer telefon halálát is jelenti, és azért sajnálni fogjuk, mert az Asusnak is voltak nagyon innovatív ötletei, de sajnos a piac diktál, és újabb és újabb áldozatokat fog szedni olyan gyártókrében, akik nem a úgynevezett mainstream vonalat képviselik, és az Asus is nyilván ugye erőforrás optimalizálásra fókuszál, a mesterséges intelligencia lesz az ő szolgáltatásuk, amit a jövőben majd még jobban akarnak fejleszteni, és ha már mesterséges intelligenciáról van szó, akkor mindenképpen meg kell említenünk, hogy nem csak az Apple állt mondjuk úgy rosszul mobil gyártókörében a mesterséges intelligencia fejlesztésekkel, ugye az Apple Intelligence-t ők úgy oldották meg most per pillanat, éppen a Google-el szövetkezve, egy külső segítséget vettek igénybe, és hát mindeközben, miközben a világ sajtó és egyébként a nagy közönség is az Apple-ön köszörült a nyelvét, a Samsung szép csendben megpróbál felzárkozni a saját megoldásával.
És ez nem más, mint a Bixby, ami, hogyha valakinek még mond valamit, akkor nagyon-nagyon régen, bár most is el lehet érni, a Samsung saját személyi asszisztense volt, egyik az elsők között, nem is volt olyan nagyon rossz, de azért furcsa az, hogy most a Perplexity-vel, ugye ez egyik most már legismertebb AI fejlesztővel áll össze, mert hogy az Android kapcsán, és az okostelefonokról beszélünk, a Samsung okostelefonokról beszélünk, az Android kapcsán ugye a Gemini-t, vagy ahogy itt mondjuk a Kárpát-medencében Gemini-t kapja kvázi a Google-től, tehát használhatna az Androiddal, sőt használta is, de most mégis úgy néz ki, hogy a Bixby felokosodik, és ehhez bizony-bizony a Perplexity-t fogja használni, úgyhogy majd az új One UI 8.5-ös frissítéssel, ami ugye a Samsungnak a saját kezelőfelülete, tehát ő is azok közé tartozik, aki átrajzolja az Androidot, és egy kicsit személyre szabja pontosan azért, hogy aki egyszer Samsung telefont vesz, és megszokja, és megszereti ezt a rendszert, akkor ezt mindig ezt a felhasználó élményt kapja, és zárója ebben egy kicsit magához is kösse ezeket a felhasználókat. De hogy majd a 8.5-ös frissítéssel érkezik majd az új Bixby, ami okosabb lesz, ügyesebb lesz, és hát abszolút Perplexity alapokon működik. Ez picit azt is mutatja, hogy bár hiába a Google dominanciája, ugye a Gemini az egyik legjobban használható mesterséges intelligencia, nyilván a többi nagy mellett az OpenAI által fejlesztett ChatGPT és stb. Mellett, de nagyon sok mindenben a Gemini jobb, vagy legalább olyan jó, mint a konkurens, hogy megpróbál elszakadni ezen a területen a Google-től, talán azért is, hogy kevesebb adatot adjon oda a Google-nek, de leginkább azért, hogy valószínűleg olyan dealt kötött a Perplexity-vel, hogy sokkal inkább házon belül, tehát Samsung és Perplexity házon belül maradnak azok az információk, amikkel aztán a későbbiekben még Samsungosabb, még jobb élményt adhatnak, akár nem csak mobiltelefonokon már, hanem például okos eszközökön, okos tévéken, bármin. Úgyhogy egyes területeken az új 8.5-ös verzióval hamarosan meg fog jelenni az új és okosított Bixby, és ha már mobiltelefon és okosítás, akkor említsük meg a Peti kedvenc launcherét, ami gyakorlatilag egy olyan szoftver, ami rátelepül az Androidra, és teljesen személyre szabhatja annak a kinézetét, kicsit belenyúl a szoftverbe, állítgathatjuk, hogy mihol legyen ikonok, stb. Mert hogy a Nova Launcher házatáján is vannak hírek, hát vegyes, egyrésztről jó, mert nem hal meg, másrésztről nem annyira jó, mert lesznek hirdetések.
A Nova Launcher egyébként nem csak az én személyes kedvencem, hanem nagyon-nagyon sok felhasználó, nagyon sok androidos felhasználó alkalmazza ezt a kezelőfelületet, és alkalmazta az elmúlt években, de valahogy a gyártónak nem sikerült kitalálni, hogy hogyan tudna ebből hosszú távon is jövedelmező megoldást kiépítenie, és hát nyilván pontosan ezért kellett, hogy végül eladják ezt az egész Launcher szoftver céget, és időközben nagyon rövid időn belül rögtön kétszer is gazdát cserélt a Nova Launcher, most az InstaBridge nevű svéd cég vásárolta fel egyébként ezt a terméket, és hát ők nagyon gyorsan kijelentették, hogy a céljuk nyilván egyrészt az, hogy stabil és naprakész alkalmazást adjanak a felhasználóknak, tehát a Nova Launcher él és élni fog, de ugyanakkor meg is akarják fejteni azt, hogy hogyan lehet a legjobban monetizálni, tehát a legjobban haszontermelő eszközzé formálni a Launcher, melynek bizony része az, hogy hirdetések jelenhetnek meg a készülékeink kezelőfelületén. Nem az első eset, nyilván kicsit cikibb az, amikor konkrétan gyártók teszik meg ugyanezt, de azért elég aggályos, hogy annyira gyorsan sikerült mindezt már gyakorlatba is eltültetni, hogy nem egy Reddit felhasználó meg is találta nem csak a kódban azt, hogy lehet hirdetni, hanem bizony egy-egy teszt hirdetés is felbukkant már ezekben a Launcher frissítésekben, amiket legutóbb kiadtak, és a kódban egyébként jól látható az is, hogy a Facebook és a Google hirdetéseit egyaránt képes lesz majd integrálni a Nova Launcher. Látom magam előtt egyébként azt is, hogy lesz nyilván majd valamiféle prémium előfizetés, ami a hirdetésektől mentesíti a felhasználókat, és ugye nem csak egyszeri fizetendő, hanem havi vagy éves költség. És nyilván a fejlesztőknek is enni kell valamit, élni kell valamiből, de ha már szoftveres szolgáltatásokról beszélgetünk, szerintem ezen a téren az elmúlt héten, a hónapban, és lehet akár egy kicsit megkockáztatva, hogy az év, mondhatjuk azt, hogy szoftveres szolgáltatás bombáját az Apple dobta le, ugyanis szép csendben mindenféle extra előjel nélkül bejelentették, hogy akkor gyakorlatilag fillérekért, gombokért itt van az úgynevezett Creator Studio előfizetés, ami olyan nagyoknak is oda tud pirítani, mint mondjuk az Adobe, ami pedig azért egy igen komoly szó.
És ugye az Adobe az tényleg egy bitan nagy név, tehát hogyha arról beszélünk, hogy videóvágás, grafika, webfejlesztés, és a többi, és a többi, de egyáltalán bármilyen vizuális dizájn, és hát hangban is, tényleg azt kell, hogy mondjuk, hogyha valaki professzionálisan űzi az ipart, akkor biztos, hogy valamilyen Adobe terméket használnia kell ahhoz, hogy a munkáját el tudja végezni, cserébe, hogy valóban borsos, tehát itt akár 100-120 eurókat is ki lehet fizetni egy komolyabb csomagért az Adobe-nál, az extra szolgáltatásokkal és a több szoftver csomaggal. Ehhez képest a 13 dolláros ára az Apple Creator Studio-nak nagyon-nagyon-nagyon baráti, ráadásul ez a teljes ár ugyanis 3 euróért a diákoknak és a tanároknak még olcsóbban hozzáférheti ez a dolog, és valóban olyan szoftvereket tartalmaz, amivel pontosan az Adobe területére lép be, és az Adobe tyúk szemére lép rá, de nem is kicsit, ugyanis a Final Cut Pro és a Logic Pro az mind a videós, mind az audio szegmensben dolgozó embereknek abszolút etalonnak számít, tehát pontosan akkor a márkanév és pontosan olyan szoftver, mint amit elvárnak ugye a professzionális szegmensben. Ehhez jön a Pixelmator Pro, a Motion, a Compressor és a Main Stage, amivel gyakorlatilag tényleg azt tudjuk mondani, hogy amit eddig Adobe termékekkel végzett valaki, azt most meg fogja tudni csinálni potom 13 dollárért a fullos, legdrágább előfizetéssel az Apple Creator Studio-ban. Az egyetlen rákfenéje a dolognak, hogy egyelőre, gyanítom, hogy ez azért változhat pár éven belül, de egyelőre ez kizárólag csak Apple eszközökön érhető el, tehát Mac-en és iOS-en, de nyilvánvalóan, hogyha ez sikeres lesz, már pedig miért lenne sikeres, akkor igazából nem lesz olyan nagyon drámai dolog kinyitni ezt mondjuk Windows alapokra. Kérdés, hogy akarja ezt az Apple, és kérdés, hogy hagyni fogja ezt az Adobe, mert egészen biztos vagyok benne, hogy a közeljövőben lesz valamilyen csomagajánlata és valamilyen válasza a világ legismertebb design szoftver gyártójának az Apple ezen lépésére.